Itt az ősz, és itt a nagyító új évadja is. Köszöntöm kedves nézőinket! Vendégünk a stúdióban, ezúttal is, ahogy azt már megszokhatták, Kollek Zsolt, heti lapunk újságírója. Szervusz Zsolt, üdvözöllek!
Szervusz Krisztián, köszöntöm én is a kedves nézőket!
Hát eseménydús nyáron vagyunk túl, akár a világpolitikára, akár szűke pátriánkra gondolunk. Kezdjük talán, induljunk el a KH-tól, kezdjük talán a mi kis szűk közösségünk legfontosabb eseményeivel. Ugye a nyár elején ott fejeztük be a nagyító utolsó évadát, hogy az MKP tisztújításáról beszéltünk, ez azóta megtörtént a személycsere, a nevek ismertek, és elindult valami, amire már bizonyára nagyon sokan vártak, elindult a felvidéki magyar pártok, mozgalmak, vegyes pártok egymáshoz való közeledése. Hát ennek több eseménye stációja volt a nyáron, Gombaszögön, Kalondán találkoztak egymással a felek, Komáromban volt augusztus 20-án egy ilyen aláírás, nagy gyűlés, ez az. Foglald össze kérlek az elmúlt hetek eseményeit, és aztán vonjunk le ebből néhány fontos tanulságot.
Igen, talán a legfontosabb stációja az általad említett közeledési folyamatnak a komáromi szándéknyilatkozat elfogadása. Ugye egyesült erővel ilyen címet visel ez a szándéknyilatkozat, és talán nem véletlenül, ugye a komáromi tiszti kaszinó homlokzatán olvasható a Viribus Unitis, latinul, aminek magyar jelentése egyesült erővel. Ez Ferenc József, császár és király jelmondata volt, utalva a dualista monarchiára, tehát Ausztria és Magyarország államszövetségére. És hát némi áthallással érthetjük úgy, hogy a felvidéki magyar pártok közeledési szándékukat fogalmazzák meg ebben a nyilatkozatban. Tegyük azonban rögtön hozzá, hogy ez a nyilatkozat egyelőre még csak az általánosságok szintjén jelöli ki a pártok egyesülését, vagy annak útját, de legalábbis egy fontos jelzést küldtek a választók felé, hogy hát levonták a következtetést az elmúlt időszak kudarcaiból, választási kudarcaiból, és mindenképpen ezt várja a felvidéki magyar közvélemény nagyobb része, hogy valamiféle egység valósuljon meg. Nyilván nem mindegy, hogy milyen egység, és hogy a felvidéki magyar közönségnek hányad része, vagy mekkora hányada várja igazából a pártok egyesülését, ugyanis nyilván nem beszélhetünk ma már arról, hogy teljes egység lenne ebben. Érzünk is olyan hangokat, amelyeket kritikusak ezzel kapcsolatosan. Ugye nyilván nem lehet elfeledtetni azt a 10, vagy hát idestóban 11 évet, ami a pártok szétszakadása óta, a magyar egység megszűnése óta tart, hiszen ugye a Most Híd 2009-es megalakulása nem önmagában az MKP szétszakadásával járt, hanem egyfajta kulturális szakadékot is teremtett a felvidéki magyarság soraiban, és ahogy mondani szoktuk, mára ez a különbség már intézményesült is, tehát tulajdonképpen nincs olyan szeglet a felvidéki magyar társadalomnak, amely ne lett volna megosztott az elmúlt 10 évben, vagy ne alakult volna mostanra ilyenné a helyzet. Tehát cseppet sem egyszerű ezeket az ellentéteket meghaladni. Azonban azt gondolom, hogy felelősen valóban kijelenthetjük, hogy egyfajta közeledésre, egyfajta szövetségre mindenképpen szükség van. Ennek a tartalmát és a formáját azonban úgy kell majd kimunkálni, hogy ez a választók nagy többsége számára legyen elfogadható, ugyanis nem engedheti meg magának a felvidéki magyar politikum, hogy a magyar választók nagyobb tömegei forduljanak el emiatt az egyesülési szándék miatt. Nem vagyunk ugyanis egyszerűen abban a helyzetben, hogy ezt megtehessük, ugyanis a cél nem egy 9-10%-os párt első körben, hanem a parlamenti képviselet újrateremtése.
Persze.
És ennek az elsődleges feltétele az, hogy ne lengje körül a bizalmatlanság ezt az egységesülési folyamatot.
Ugye ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy itt nem egyforma erővel rendelkező felek három fél egyesüléséről van szó, hiszen ha csak a választási eredményeket nézzük, mindig az MKP a legerősebb magyar formáció, ezt kár tagadni. A Híd az elég csúnyán reszelepelt a mostani parlamenti választásokon, azon meg, hogy az összefogás mozgalma a tárgyalás harmadik részt, hogy mennyi szavazatot hozott az MKP és közösbe, azon ugye vitatkoznak. Most ezt ne döntsük el, de mégis azért érdekes ez az ellentmondás, vagy ez a probléma, nem is ellentmondás. Érdekes ez a probléma, hogy hogyan fogják tudni ezt feloldani a felek egymás közt, hiszen az MKP-nak saját érdekei szempontjából mindenképp erőpozícióból kellene tárgyalnia, már csak azért is, mert neki van a legnagyobb támogatottsága, még ha az utóbbi 20 évben az alaposan erodálódott is.
Hát erre az állításra tudnám ide idézni az általam nagyon kedvelt Borókai Gábort. A tényekkel nem érdemes vitatkozni, legfeljebb a tényliberalizmussal. Ez alatt ugye érthetjük.
Mi a tény és mi a tényliberalizmus?
Tény az mindenképpen, hogy az MKP a legerősebb formáció, de ugyanakkor érdemes azt is szem előtt tartani, hogy nem véletlen a szándék az MKP részéről sem erre az egységesülésre, hiszen ugyan nélküle, az MKP nélkül sem valósítható meg ez az egység, ez teljesen nyilvánvaló, vagy hát az a cél, hogy újra legyen képviselte a magyar közösségnek, de a többi formáció nélkül sem, egymásra vannak utalva ezek a pártok, és a fő kérdés az, hogy vajon hogyan lehet olyan formációt elindítani majd egy következő parlamenti választáson, amellyel szemben nem indul magyar konkurencia. Ez a nagy kérdés, ugyanis egyelőre úgy tűnik, hogy ennek a három pártnak valamiféle fuzionálása, vagy legalábbis szövetségbe forrása már ennek elégséges előfeltétele. Ugyanakkor alakulhat úgy a politika, hogy lesznek valamiféle olyan platformok, amelyek elégedetlenek. Igazából nagy feladat tehát az, még egyszer hangsúlyozom, hogy a magyar egységgel szemben ne induljon magyar konkurencia, ezt a feltételt kell megteremteni. Ehhez szükséges az, hogy az MKP megőrizze a szervezeti erejét, és szövetségeseket találjon ehhez a politikához. És hát mindenki megtalálja a helyét ebben a szövetségben, azonban óvnék attól, hogy itt egyfajta erőversenyként írjuk le, ugyanis ezzel már megágyazunk a következő időszak konfliktusainak. Én azt gondolom, hogy amit le kell zárni a felvidéki magyar politikában, az a konfliktusok korszaka. Most egy olyan korszakot vár a felvidéki magyarság, amiben egyeztetések lesznek, amiben a közös érdekek kijelölése történik meg. Nyilván a felek nem fogják egymást feltétlenül megszeretni ez alatt a rövid idő alatt, nem is ez a cél, hiszen a politikai sokszínűséget tovább is elvárja a felvidéki közösség. Tehát ebben az újraalakuló magyar egységben meg kell találni a formát ahhoz, hogy ez a sokszínűség is feltétlenül fennmaradjon. Azonban arra is kell figyelni, hogy az oda vezető úton már ne ejtsenek a felek egymáson akkora sebeket, amelyek jóvá tehetetlenek. Stratégiai kérdésekben, fontos kérdésekben elengedhetetlen az egyeztetés és a közös szándékok prezentálása a nyilvánosság elé. Nem várhatjuk azt, hogy ne legyen egyfajta pozícióharc, természetesen a politika erről szól, tehát nem mondhatjuk a politikusnak, hogy ne politizáljon, ne tegye a dolga lényegét. Arra azonban nagyon kell figyelni minden szereplőnek, hogy a másik fél számára most már ne okozzon olyan sebet, ami feltétlenül káros és nehezen gyógyuló. Ha ezek a szempontok érvényesülni fognak, akkor azt gondolom, hogy lassan-lassan a felvidéki magyarság nagyobb többsége, meghatározó többsége meg fog barátkozni ezzel a helyzettel, és elfogadja a realitásokból fakadó új magyar egységet.
Közös fellépésről beszéltél az imént, hát szöget is ütött rögtön a fejembe, hogy itt most egy, mondjuk így idézőjesen, hogy jó alkalom, ugye a magyarországi határzárt azt hiszem egyik nézőnknek se kell említenünk, ez a felvidéki magyarságot újra 3-4 hónap után most újra elérte, és hát 6 darab határátkelő, bár ezeknek a száma folyamatosan változik, 6 darab határátkelő maradt nyitva a szlovák-magyar, jelenlegi szlovák-magyar határszakaszon. Hát volt közös fellépés, Szijjártó Péter külügyminiszter, magyar külügyminiszter úrnak küldtek egy levelet, amelyben szeretnének tárgyalni erről, vagy enyhíteni ezeket a korlátozásokat. Most hol tart ez az ügy?
Én azt gondolom, hogy a felvidéki magyar pártoknak, vagy ennek az egységesülő pártnak egyetlen fontos feladata van, képviselni az itt lakó magyarok érdekeit.
Márpedig ez mindenképp az itt lakó magyarok érdek, hogy enyhüljön ez a
határzár. Azt hiszem, hogy ez nehezen vitatható, hogy azok a szoros kapcsolatok, amelyek a felvidéki magyarságot összekötik Magyarországgal, ezek vitathatatlanok. Hogy Magyarország ezt meglépte, ennek nyilván komoly okai vannak. Láthattuk és látjuk is folyamatosan a számok emelkedését, tehát a fertőzöttek számának emelkedését Magyarországon. Az ember tart attól, hogy megkésett már ez az intézkedés, hiszen ha lezárják a határokat, ennek ugye az lenne az elsődleges célja, hogy megakadályozzák a járvány behurcolását, de ez úgy tűnik, hogy már megtörtént, és Magyarországon a közösségben terjed már a vírus. De nyilván az esetszámokat lehet ezáltal is tompítani, hogy újabb fertőzöttek jöjjenek be az országba, és ezzel még jobban fellobbanjon a járvány. Tehát értjük a magyar érdekeket, Magyarország érdekeit és Magyarország álláspontját. Ennek dacára azonban meg kell találni azokat a közös pontokat, amin például a csalóközi magyarok helyzetén lehet enyhíteni, adott esetben a Medve-Vámos-Szabadi átkelőnek a megnyitására.
Ez most talán a legaktuálisabb kérdés, azt hiszem jelenleg is zajlanak a tárgyalások.
Kérdés. Ugye van rá precedens, hogy a korábbi 6 határátkelőhez képest megnyitottak újat, ez a Sátoraja-Újhely közötti átkelő. Ott is hasonló szempontok merültek fel. Én azt gondolom, hogy ebben az irányban lehet lépéseket tenni, és jó jelzés lehetne Magyarország részéről, hogyha engedmények születnének.
Menjünk is tovább, biztos, hogy fogunk még ezzel a témával foglalkozni, mind a határzárral és a koronavírus járvánnyal, mind a a magyar pártok egyesülési törekvéseivel, de azt hiszem a mai nap, ugye csütörtökön veszük fel az adást, a mai nap bombaként robbant híre, azt hiszem a Kuciák tárgyalási ítélet hirdetése lehet. Mi is foglalkoztunk itt már a műsorban nem egyszer a Kuciák gyilkossággal, Marian Kocsnerrel, az általa kiépített oligarcha rendszerrel, de a mai ítélet hirdetésén azt hiszem azért nagyon sokakat meglephetett, közvéleményt különösen, hiszen Marian Kocsnert és Alena Zsuzsovát fölmentette a bíróság arra hivatkozva, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem jelenthető ki egyértelmű, hogy bűnösök. Ilyenkor nyilván ez a római jogból ered, amit mi mindannyian itt Európában használunk, ilyenkor azt mondja ki, hogy a vádlott javára kell ítélni, ha a bűnösség egyértelműen nem bizonyítható. Ez történt most. Milyen politikai vetületei lehetnek ennek a döntésnek? Mit gondolsz? Azt már lehet tudni, hogy megtámadják, és bizonyára a legfelsőbb bíróságig elmegy az ügy. Jó dolog, hogy a bíróság nem hagyta magát presszionálni tulajdonképpen a közvéleménytől, hiszen egy emberként mindenki azt mondta, hogy Kocsnerék a megrendelők. Vagy nem tudom, hogy értékeled ezt az ítéletet?
Én itt választanám a jogi álláspontot. Mm. Nyilván a leghelyesebb eljárás az, amit elmondtál, hogyha nem bizonyítható be teljes meggyőződéssel valakinek a bűnössége, akkor a vádott javára kell ítélni. A jogi ilyenkor úgy fogalmaz, hogy bizonyítékok hiányában felmentik. Tehát itt félrejtés ne essék, nem azt jelentette ki a bíróság, hogy ártatlanok, de nem sikerült olyan bizonyítékokat találni, amelyek egyértelműen ellenük szóltak volna. És hát ez valahol csalódást kelt természetesen. Úgy is fogalmaznék, hogy az igazságszolgáltatásba vetett hitét az embereknek aláshatja. Ez egy komoly veszély, és ennek lehetnek politikai vetületei is. Hozzá kell tennem, hogy amikor augusztusban elhalasztották az ítélethozatalt, akkor lehetett sejteni, hogy ilyen gondok vannak, tehát hogy nem megalapozott ez a vád, és nem lehet egyértelműen elítélni Kocsnert és Zsuzsovát. És hát nyilván ez az egy hónap haladék, ez nem volt elég ahhoz, hogy új bizonyítékok merüljenek fel, és más megvilágításba lehessen helyezni, ugyanis itt valóban közvetett bizonyítékok szóltak Kocsnerék ellen. Hozzáteszem azonban, hogy ez a csalódás, ez komoly probléma, hiszen a társadalom, ahogy fogalmaztál is, lényegében egy emberként várta, hogy ez az ítélet megszülessen, és most már hiányzik a katarzis ennek a pártnak a végéről. Ugye ne felejtsük el, hogy 18 koratavasszán, amikor ez a gyilkosság történt, ez Szlovákiában egy nagy változást, érzelmi felhördülést, katarzist váltott ki tulajdonképpen, a megtisztulás reményét.
Hát az utolsó tömegtüntetések, bocsánat, az ország történetében azok odáig nyúlnak vissza.
És hát valahol a kormányváltásnak az előtörténete is ott indul.
Igen.
Mindenképpen a Smer vezette kabinet ott veszítette el az erkölcsi hitelét, vagy annak a maradékát legalábbis. És hát most nyilván mindenki azt várta, hogy ennek az ügynek a végére pont kerülhet. És lesz egyfajta erkölcsi megtisztulás. Nem ez történt, és ez jogos aggályokat vet fel. Ugyanakkor természetesen nem ítélkezhetünk itt a szenátus fölött, amely így döntött. Bizonnyal okkal tette az a két, a hírek szerint két
igen,
bíró.
Igen, pont ezt akartam mondani, érdekes egyébként, igen, a háromtagú szenátus elnöke az Kocsnerék bűnössége mellett voksolt, a másik kettő pedig a felmentésüket
pedig
támogatta.
Hozzá, hogy ezt így tudjuk, a hírek erről szólnak, ezt soha meggyőző erővel a nyilvánosság előtt nem lehet hozni, ez ugyanis titkos, már csak az ítélethozatal hát titkossága ezt megköveteli, persze, senkinek nem lehet számon kérni. De hát nyilván ez is kiszivárog. És ez is valahol bennem azt a rossz érzést kelti, mint az egész ügyben, hogy a közvélemény sokszor előbb tudott meg részleteket, mint ahogy bizonyos esetekben ez kívánatos lenne. Gondoljunk abba, hogy a vád stratégiáját mennyire ássa alá, hogy egy-egy bizonyítónak szánt ügy előkerül, vagy bizonyíték előkerül, és az csúcsálja a közvélemény. Tulajdonképpen a védelem is ilyen módon olyan előnyöket szerez, ami utólag már nehezen kiegyenlíthető. Ez ugye felveti valahol azt a mediális közeget, amiben ebben a társadalomban élünk. Nyilván a médiának ez a dolga. Tehát itt nehéz igazságot tenni, és nehéz farkast kiáltani, és nem is tenném.
Gondolj bele, bocsáss meg, főleg úgy, hogy egy sajtómunkás, és a mennyasszonya volt az áldozat, egy újságíró volt az áldozat, egy közülünk tulajdonképpen mondhatjuk így is.
Igen, és akkor itt ebben rögtön azzal az ellentmondással találjuk szemben magunkat, hogy a média maga ellen dolgozik, amikor a sajtó fényét ennyire erre a tárgyalásra irányította. Ugyanis bizonyára nem könnyítette meg, maradjunk ennyiben ennél a kevésbé szigorú megfogalmazásnál, hogy nem könnyítette meg az ügyészség dolgát, hogy meggyőző érveket találjon.
És hát a bírói tanács
sem. Így van, pontosan az ítélethozatal. dolgát sem könnyítette meg. Amit a politikai vetülethez még hozzátennék, ugye nyilván ilyenkor mindig a jogos felháborodást érzi az, aki várta ezt a katarzist.
Bocsáss meg, a köztársasági elnök egy órán belül megszólalt és elítélően nyilatkozott az ítéletről, tehát meglepődésének adott hangot, hogy ilyen PC-n fejezzük ki magunkat. Ez is elég fura. Ugye a legfőbb közjogi méltóságok egyike hát minősít egy ítéletet.
Igen, pontosan, ugyanis a polgári demokráciákban nem szokás az igazságszolgáltatást minősíteni semmilyen módon. Ettől még az elemző is óvakodjon, ha hisz tényleg a polgári jogállam alapelveiben, a hatalmi ágak szétválasztásában. Tehát még az a látszat
szép mondatok ezek.
Pillanatra se tűnjön úgy, de rögtön felmerül az emberben, hogy vajon hogy tudjuk ennek a jogállamnak a renoméját visszaállítani, ugyanis a 2020-as ítélet a Smer kormány fölött az pontosan erről szólt, hogy jóvá tehetetlenül károsodott a szlovák jogállam, és ehhez valamilyen változásra volt szükség. Ennek a változásnak az ígéretét hozta el a kormányváltás, és lesznek olyan hangok egészen biztosan, akik fel fogják vetni, hogy ugyan mi változott ebben az országban, hogyha ez az ítélet nem születik meg. De rögtön tegyük is hozzá, hogy ha abból az elből indulunk ki, hogy a hatalmi ágakat szét kell választani, akkor ez sem mehet direkt kormányzati csettintésre, hogy akire rábökünk, hogy bűnös, az nem is vizsgáljuk a bűnösségét. Tehát valahol igazság szerint ez a döntéshozatal ennek az ellentmondásnak a legfőbb tanúbizonysága. Voltak ilyen ítéletek már a történelemben, ami végigkísérte az ügyet egy nagy média érdeklődés, és a vége egy ilyen csalódást hozott. Szlovákiának ez az eset sokszorosan egy arcul csapás most. Nyilván a nemzetközi sajtó figyelmét is ez kiérdemli, és valahol egy ilyen rossz szájíz, egy ilyen rossz mellékíz marad mellé, de rögtön jegyezzük meg, hogy azért ez az ítélet még nem jogerős. Elképzelhető, hogy ennek még lesz folytatása. És
sőt, szinte biztos, hát a fellebbezést talán már be is adták.
A fellebbezés már önmagában folytatást. Olyan értelemben mondom, hogy akár még felül is bírálhatják ezt a jelenlegi felmentő ítéletet. De biztos, hogy ez az ügy azért precedens marad, és sokáig fogjuk még emlegetni, hogy nem sikerült valamit lezárni, amire az egész szlovák társadalom várt.
Nem olvastam még politikustól, viszont Csaputovát leszámítva, akit közjogi méltóságként előleg függetlennek tekinthetünk, viszont aktív politikustól még nem olvastam nyilatkozatot. A kormánypárt, mit gondolsz, messziről el kell, hogy kerülje ezt a témát, vagy politikai szempontból számukra mi lehet az előnyösebb a kérdésbe? Hallgatni, véleményt nyilvánítani, ostorozni Kocsnert, vagy akár a bírókat?
Hozzá kell tennem, hogy ami hozzám eljutott most így gyorsan néhány órával vagy perccel beszélgettünk tulajdonképpen az ítélethozatal után, magyar politikusok megszólaltak a Facebookon, és megdöbbenésüknek, felháborodásuknak adtak hangot. Nyilván azt gondolom, hogy így is gondolkodik a felvidéki magyar választó, persze, ezt az üzenetet el kell küldeni, ugyanis nem tehetünk úgy, mintha semmi sem történt volna.
Persze. Viszont ez egy nagyon fonák helyzet, bocsáss meg. Tehát ugye amiről beszéltünk, hogy bírói ítéletet minősíteni politikusként, mondjuk úgy finoman, te is ilyen finoman fogalmazol, nem szerencsés. Igen, ugyanakkor hallgatni meg szintén nem az egy
de
ilyen
azt gondolom,
ekkora hordájú kérdésben.
Azt az üzenetet meg lehet fogalmazni, és ha jól tudom, az MKP éppen ebben az irányban fogalmazta meg az ezzel kapcsolatos észrevételeit, hogy ez az ítélet mindenképpen rombolja a társadalom igazságszolgáltatásba vetett hitét. Ez egy nagyon rossz dolog. Gondoljunk bele, hogy a polgári jogállamnak ez egyik alapelve az, hogy hiszünk abban, hogy itt működik az igazságszolgáltatás.
Hát, bocsáss meg, nem annak a jele ez, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fölmentenek egy mindenki által bűnösnek tartott szereplőt. Én most nem Kocsnert védem, pusztán filozófiai vagy elméleti síkon kérdezem ezt. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként.
Igen, ennek a jele, és bizony elgondolkodtató, hogy mit lehet ilyenkor üzenni a politikusoknak, hogy most egy kicsit visszakanyarodjak a kérdésedhez. Mit tehet a kormányon lévő párt, vagy a kormánypárt, akár a miniszterelnök? Azt gondolom, hogy meg kell nyilatkoznia, hiszen mindenki ezt várja. De hogyha egy nagyon kritikus hangot üt meg az igazságszolgáltatással szemben, ezt már kormányfőként nem teheti meg. Én azt gondolom, hogy Igor Matovics hajlamos az ilyen szélsőséges abszolút megnyilvánulásokra. Most annak a fényében beszélgetünk, hogy nem olvastam ezt a nyilatkozatot,
nem,
ami meg fog születni.
Nem tudom, hogy voltam már egyáltalán.
Mondom, néhány perccel beszélgetünk az ítélethozatal után, néhány órával. De hogyha egy ilyen éles hangú nyilatkozat születik, ez később még káros is lehet. nagyon nehéz ilyenkor megtalálni azt a hangot, amivel a felháborodást, az együttérzést lehet tolmácsolni az átlag szlovákiai polgár elé, hiszen ez a közérzület abszolút így van. És ugyanakkor az igazságszolgáltatásba vetett hitet nem romboljuk tovább. Ez egy óriási felelősség. Hát nehéz helyzet.
Igen, azt hiszem, hogy erről is fogunk még beszélgetni. Szerintem bizonyal. Érdemes lesz a jövő héten erre visszatérni, a sajtó nyilatkozatok visszhangjait elemezni. Most azonban szokásunk a szíven, akkor fejezzük be egy külpolitikai témával. Az a nyár elején vagy a nyár végéig az adások ugye ritkán volt külpolitikai témánk, vagy ritkábban, most azonban van egy elég szaftos, és csak nagyon messzire sem kell menni a mediterrán térségbe. Ugye szemünk előtt bontakozik ki egy igen intenzív görög-török konfliktus, aminek hát történelmi gyökerei vannak, történészként ezt nyilván ebben te vagy a szakavatod, de csak hogy segítsek neked csak annyit, hogy Görögország ugye 1830 környékén vált függetlenné az oszmán, akkor már gyengélkedő oszmán birodalomtól, de az eltelt 100, most már 90 évben azért jó pár alkalommal sikerült háborúzniuk egy jót, akár az első világháborúban, akár az első balkáni háborúban volt, görög-török háborúból kettő is talán, és most küszöbön van, hát már pedig elemzők azt mondják, hogy küszöbön van egy újabb.
Hát nyilván nem eszik ilyen forrónakását, mindkét ország az Észak-Atlanti Szövetségnek a tagja, és hát ugye tudjuk, hogy
ettől olyan érdekes az
a... ennek a védőernyőnek van egy pontos szerepe, hogy megőrizze a békét, és hát valóban nem előzmények nélküli a görög-török rivalizálás, hogyha csak ebben a században nézzük, és való igaz, hogy a görög függetlenségi háború, amit ugye az európai közvélemény nagy rokonszenve kísért, igen, George Gordon Byron, a romantika nagy költője is híve volt a görög szabadságnak. Tehát ez a 19. század eseménye. Ha csak a mi századunkat nézzük, akkor ennek a rivalizálásnak bizony nagyon véres epizódjai voltak. Ugye az első világháborúban Törökország a vesztes oldalon harcolt, és hát a görögök abban a tudatban élték meg a háború végét, hogy a pánhellén álmot, a nagy Görögországot végre megvalósíthatják.
Meg is próbálták.
Hát ez így is történt, ugye ebben még Isztambul is beletartozott volna, a régi Konstantinápoly, mert hogy nagy számú görögség élt az oszmán fővárosban, csak hát ugye a török nemzeti ébredés ezt megakadályozta. Kemal Atatürk neve talán nem ismeretlen a kedves nézők számára sem, ő a modern török nemzetállam megteremtője, egyébként az első világháború katonai hőse a Dardanelláknál, az ő közreműködésével, meg persze a német fegyverekkel tartóztatták fel az
Antant haderőket.
Igen.
Arcai.
És hát ugye az első világháborút követően Törökország megvédte a saját etnikai területeit, sőt, azon túl is tudott terjeszkedni, hiszen örmény, kurd és némileg még arab területeket is megőrzött az egykori oszmán birodalomból, és megőrizte azokat a kis-ázsiai területeket is, ahol korábban görögök éltek. Igen. Az első világháború után pedig, hát jó példát adva a 20. századi, helyesebben rossz példát adva a 20. századi nagy népmozgásokra, rövid úton zavarták ki a görögöket Törökországból.
Ott egész komoly 10.000-100.000-es nagyságrendű lakosságcsere program vagy program volt tulajdonképpen.
Hát lakosság cseréről nem is beszéltünk, mert ez elég egyoldalú kiutasítás volt, bár volt mozgás a törököket, igen. Bulgáriából is meg.
Most egyébként nagyon érdekes, elég intenzív a török kisebbség kampánya, a görögországi török kisebbség, magukat trákoknak nevező török anyanyelvű kisebbségnek nagyon intenzív most a kampánya az Unióban egyébként.
Igen, tehát valahol két oldalú ez a probléma, él török kisebbség, török nyelvű kisebbség, akár Bulgáriában mai napig, akár kisebb számban Görögországban is, mert ugye a görög népszámlálás igyekszik mindenféle egyéb néven nevezni a török ajkókat. Őket inkább a muszlim vallásukról ismerni meg sok esetben ezekből a népszámlálásokból. No, a lényeg, amiről beszélnünk kellene, ennek a legújabb konfliktusnak az apropója az a nyersanyagéhség. Ugyanis Görögország gazdag szénhidrogén lelőhelyeket tárt fel az Égei-tenger térségében, és hát ugye a szigetvilág Görögországhoz tartozik, a török partok mentén gyakorlatilag mindjárt ott húzódik a görög határ. És ami érdekessé teszi ezt a kérdést, ugye Ciprus szigete, amely megosztott, emlékezhetünk, hogy a 70-es években a török csapatok szálltak partra Észak-Ciprusban, amit senki nem ismert el, de tulajdonképpen egy bábállamot kiáltottak ki. És most a törökök azt szeretnék elismertetni, hogy itt Észak-Ciprus partjaihoz közel ők már kiterjesztve a saját határaikat tudjanak kutatásokat végezni szénhidrogén lelőhelyek után.
A görögök meg ugyanezt csinálják a maguk kis szigeteivel, tehát ezek ilyen tengerjogi alapon nyugvó viták tulajdonképpen.
Igen, aminek a hátterében ez a,
persze,
ez
a nyersanyag, áll, igen.
Nyersanyag áll, ami ugye hát egy olyan stratégiai kincs, ami tényleg a török nagyhatalmiságnak az egyik oszlopa lehet. Ugye, ha összevetjük a két ország helyzetét, Törökország egy regionális nagyhatalom, míg Görögország arányaiban túl, lakosságszámhoz mérten túl fegyverkezett, és a NATO hát egyik legerősebb hadseregét tudhatja magának, de éppen emiatt az állandó veszélyeztetettség miatt. Ugye, ha már a török történelmére röviden megemlékeztünk, azért elég hányattatott volt a görög történelmi is a 20. században. Emlékeztetném a kedves nézőket, hogy a II. Világháború alatt nagyon kemény ellenállás zajlott a németekkel szemben, egy komoly partizánháború, hasonlóan, mint a balkáni térségben, a korábbi Jugoszláviában. És hát ennek ugye volt folyamánya, még a háború után sem dönt el, hogy vajon melyik világrendszernek a része lesz Görögország, hiszen a kommunista partizán mozgalom itt is elég erős volt, és hát megkapta maga támogatását. De végül ugye eldőlt, hogy legyőzték a kommunistákat, érkeztek is kommunista menekültek, görög menekültek, igen, akár
Magyarországon is. Saját településük is.
Igen, van egy Belojandis nevű település, ha valaki ezt a térképen megtalálja érdekességképpen. És hát ugye Görögország, ami nem lett demokrácia, gyakorlatilag egy katonai hunta, igen, uralkodott Görögországban még hosszú évtizedekig, de a nagy nyugati demokráciák védőernyője alá került, egyébként hasonlóan Törökországhoz. És hát ugye csak a 70-es években vált demokráciával Görögország, akkor lett egy polgári átalakulás, polgári kormány tulajdonképpen. De elég viharvert azóta is a görög demokrácia. Hát ugye
a gazdaságról nem is beszélve.
Bő 10 éve komoly gazdasági gondokkal küzd, nem összefügg, tehát nem függetlenül attól, amilyen felelőtlen politikát folytat sokszor a görög állam, vagy a görög kormányzat. És hát ugye ennek dacára bármilyen is a politika Görögországban, a török kérdés az mindig is éles, és ez magyarázza ezt az állandósuló konfliktust. Egy nagyon nehezen feloldható ellentétről van szó, hiszen Görögország is szeretné a maga nemzeti szuverenitását megőrizni a térségben, és Törökország pedig a nagyhatalmi pozícióit erősíteni, ugye nem csak Szíriában, ott ugye arról már sokszor beszéltünk, hogy a kurd államiságot még a csírájában kell elfolytani, és hát Görögország pedig ennek egy stratégiai rivális, hogyha Európa felé kacsingat Törökország. Úgyhogy nem várom azt, hogy ez a közeljövőben megoldódjon, de tartom magam az, amit mondtam, hogy lassannak ezzel a negyedik ilyen forrónakását, hiszen a NATO védőernyője azért véletlenül ezeket a konfliktusokat meg fogja akadályozni, hogy kiélesedjenek.
Így legyen, Zsolt, ez kiváló végszó lesz így a végére. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk, nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra!